Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Szent János apostol evangélista ünnepén, amikor Laurus atyáért ajánljuk föl ezt a szentmisét, bátor szívvel merem mondani, hogy a betegápoló irgalmas rend nagy apostola volt. Az, hogy szinte senki nincs itt azok közül, akik őt ismerték, és akik oly sokat köszönhetnek neki, sok szempontból. Én tanúja voltam sok mindennek. Reménykedjünk abban, hogy a mi áldozatainknak nem az ad értelmet, hogy hogyan értékelik ezt az emberek. Ezek bizonyítják pontosan azt, hogy Isten nélkül nem lehet új világot építeni. Isten nélkül áldozatokat sem lehet igazából hozni, és hálásnak sem lehet lenni. Mi minden esetre ebben a szentmisében megköszönjük Laurus atyának az életét, megköszönjük az ő életútját, hiszen bizonyos értelemben ő egyike volt azoknak, mindössze ketten maradtak, a betegápoló irgalmas rend tagjai közül, akik az átmenetet jelentették, a között a világ között, amely még értékelte ezeknek a szerzeteseknek a szolgálatát, és a között a világ között, amelyben újra elkezdődhetett ez a szolgálat, amely világ persze nagyon messze van a régitől, és valószínű azért indul olyan döcögősen. Nem csak a betegápoló irgalmas rend élete, hanem egyáltalán a nemzetnek a megújulása. Kérjük a Jóisten segítségét, hogy Laurus atya áldozata ne a semmibe hulljon, hanem legyen termékenyítő, kegyelmet hozó mások számára. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
A hét első napján, húsvét vasárnap kora reggel Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett és látta az ott hagyott gyógyleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Ezek az evangélium igéi.
Áldott téged, Krisztus!
Szeretettel köszöntöm ismételten a testvéreket, és nagyon köszönöm, hogy legalább ennyien itt vagyunk, és mentjük a becsületet, hiszen aki nem tudja értékelni az elei áldozatát, az ősöknek az áldozatát, annak nagyon reménytelen a jövőbe vezető útja. Sajnos tapasztaljuk ezt a világban, ahogy a fiatalok bizony általában nem értékelik a szüleiknek és az időseknek az áldozatait, és talán pontosan ez a legnagyobb baj, mert az eleink által vallott, képviselt értékek azok, amikre lehet hivatkozni. Hiszen ha ezek az ő életükben gyümölcsöt teremtek, akkor minden reményünk meg lehet arra, hogy a jövőben is így lesz. Ma, amikor kedves jó Laurus atyára emlékezünk, akkor talán így tudnám a legkézzelfoghatóbban meghatározni ezt az emlékezést. A példamutató életére emlékezünk, és a titokzatos kegyelmi halálára. Mind a kettő nagyon fontos üzenetet hordoz. Ahogy már előbb említettem, Laurus atya és Hilár atya, aki Pécsen élt, ők maradtak ketten a betegápoló irgalmas rend tagjai közül, akkor, amikor feloszlatták őket, 48-an voltak, és meghatározó volt a szerepük és jelenlétük a magyar gyógyító rendszerben. Laurus atya 79 éves volt, amikor elment közülünk. Ez a kő, amit ide belevéstünk az oltár előtti kőbe, 1998-at mutat, ebben az évben halt meg Laurus atya. Még jól emlékezem arra, hogy milyen boldog volt, amikor kezdett átalakulni ez a kápolna, amikor kezdte elnyerni ezt a mostani szépségét, hiszen azt megelőzően bizony szánalmas körülmények fogadták az embereket itt ezen a helyen, és akkor, amikor a padlófűtést szerelték itt az emberek, Laurus atya még örvendezett, és amikor letettük ezt a követ, ő akkor még arra nem gondolt, hogy ez a halálának az évét is jelzi, hiszen 1998-ban István diákonus, István vértanú ünnepén, tudom, ott ült a sarkon egy széken, és még viccelődve köszöntöttem, hogy Laurus atya most a vértanút köszöntsük benned, vagy a királyt, István királyt. És akkor aranyosan azt mondta, mind a kettőt. És ugye ez volt 26-án délelőtt, és ebéd után, illetve már ebédre kiment az ő szülőházába, Dunakeszin született, és ott megebédeltek, jókedvűen, és az volt a program, hogy ebéd után kimennek a temetőbe, meglátogatják a szülei sírját, és megérkeztek a temető kapuhoz, kiszállt az autóból, pár lépést tett már a kapun belül, és azt mondta a mellette lévőknek, hogy nem bírok tovább menni. És akkor jobbnak látták, hogy visszaforduljanak, nem is mentek el a sírhoz, beült az autóba és hazajött. És este felé, amikor megérkezett 26-án, aránylag jókedvűen is kérdeztem tőle, hogy hogy van, és mondta, hogy köszönöm, meg vagyok, kicsit elfogyott a levegő. És nem is tudtam a temetőben oda menni a sírokhoz, inkább visszafordultunk. Aztán még együtt voltunk, beszélgettünk, vacsoráztunk, és mind a ketten lefeküdtünk. De ez a vég, ide majd mindjárt visszatérek. Most inkább menjünk a kezdetekhez, 1919-ben született Dunakeszin, és az ő hivatását, a szerzetesi hivatását a Váci Irgalmasrendi Kórháznak a templomában kapta. Ahogy ő mondotta, egy alkalommal bement a kápolnába, és úgy érezte, hogy neki ehhez a közösséghez kell tartozni, és ennyi volt az ő elhatározása, döntött, és irgalmasrendi szerzetes lett. Ugye nem túl sokáig, 1950-ben feloszlatták a rendet, és Laurus atyának az élete épp úgy folytatódott, és ezért mondtam azt, hogy példaszerű, apostoli, küldetéses életet élt, ugye a küldetés ezért fontos. A küldetés azt jelenti, hogy az embernek nem magánprogramja van. Az is tiszteletre méltó lehet. De a küldetés az mindig azt jelenti, hogy az ember egy ügyért, egy eszméért veti be magát. Természetesen ez nem kell szerzetesnek lenni. Lehet ilyen küldetése egy tanárnak, egy mérnöknek, bárkinek, bármilyen területen dolgozzon is valaki, akkor, amikor valamilyen eszme határozza meg az erőfeszítéseit, akkor küldetést tölt be. Persze egészen magasrendű küldetés az, amikor valaki az egész életét az Isten ügye szolgálatába állítja, valamiképpen minden küldetéses ember Isten ügyét szolgálja. Mindegy, hogy milyen feladatokat végez. A családja körében is ilyen lehet bárkinek a küldetése és bárhol. És Laurus atya életében, hogy mit jelentett a szerzetesek szétkergetése, erről ő sokat mesélt, ezt fölösleges itt tovább mondogatni, viszont az ő útját ez a tragédia, ez nem szakasztotta meg. Ő éppen úgy élte tovább a szerzetes életét, épp úgy betegeket gyógyított, ennyit legalább megengedett az a hatalom, hogy inkognitóban, természetesen nem megvalva, hogy szerzetes volt valaki, különböző, általában különböző egészségügyi intézményekben dolgozhattak ezek a szerzetesek, hiszen a munkájukra szükség volt. Csak arra a jelre nem volt szüksége az istentelen hatalomnak, amit jelent a keresztény közösség, amit jelent egy szerzetes közösség. És Laurus atya a legnehezebb helyeken dolgozott, és általában olyan helyeken, ahol szinte minden nap újra megpróbálták az ő elkötelezett életét. Nem mondom el, hogy milyen területekre irányították őt ismételten. Szinte minden nap újra meg kellett harcolni az Isten barátságáért, hogy meg ne tántorodjon. És hogy milyen példaszerűen végezte ezt a munkát, abból is tudjuk, hogy nagyon sok kitüntetést kapott, értékelték a munkáját, és azok a munkatársai, akikkel ő együtt dolgozott, a belső kör azért előbb-utóbb megtudta, hogy ő irgalmas rendi szerzetes, és ezeknek az embereknek a nagy része hívő emberré lett. Ezt abból tudom, hogy amikor Lagos atyát megismertem, és én is a szerzetes közösségbe léptem, közösségbe Laurus atyával, hiszen egyedül volt, akkor ismertem meg ezeket az embereket, akik örömmel és szívesen keresték az ő közelségét, az ő barátságát, és ugye közben Laurus atya elvégezte a teológiát is, mert úgy gondolta, hogy ha ereje fogytán, és már nem tud esetleg betegápolóként dolgozni, akkor még papként, azzal, hogy bemutatja a szentmise áldozatot az irgalmas rendi templomban, amely persze nem rendi templom volt szintén abban az időben, akkor ezzel még szolgálhat, és ezek a munkatársai azok aztán örömmel jöttek ide azokra a szentmisékre, amikor Laurus atya misézett itt, ebben a kápolnában. Tehát erre és ezekre az elbeszéléseire és ezekkel az emberekkel való találkozásokra hivatkozva mondom azt, hogy példaszerű volt, apostoli volt az ő mindennapos élete. Végeredményben mindegyikünknek ez a hivatása, hogy azok az emberek, akik velünk találkoznak-e az Istennel is. A velünk való találkozások esetleg nyitogatják-e a szívüket, a lelküket Isten felé. És a halála pedig egészen csodaszerű volt, majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy így halnak meg a szentek. Ugye ezen a bizonyos estén, 1998. december 26-án este, amikor elköszöntünk egymástól, én is lefeküdtem, ugye volt egy icipici szobácskája neki is, nekem is, körülbelül 7-8 négyzetméter volt ez a szoba. Én mindig nyitva hagytam az ajtómat, és általában a fejem fölött volt egy lámpácska, mindig el is aludtam, és a lámpa természetesen égett, Laurus atya mindig fölkelt, eloltotta a lámpát, és reggel mondta, igen, eloltotta, mert attól féltem, hogy szétégeti a fejedet. Ugye a fejem fölött csak egy 20 centivel volt ott az a lámpa, és ezen az éjszakán valami egészen csodaszerű történt. Úgy körülbelül 2 óra felé, éjfél után, tehát ezért 27-én van az ő halála napja, kopogtatta a falat. Valami derengett, de én erre nem ébredtem föl. És akkor megjelent a szobám ajtaján. Fölkelt, odajött, megállt az ajtóban, és azt mondja, Imre atya, légy szíves, kelj föl, légy szíves, gyóntassál meg, add föl nekem a szent kenetet, mert meg fogok halni. Akkor én kábulatomból szinte ijedtem föl, keltem, és magamra kaptam egy köpenyt, Laurusz atya addigra már visszament az ő szobácskájába, 5 lépést kellett csak mennie, és leült az ágya szélén, én pedig vele szemben leültem egy székre, elvégezte a szentgyónását, feloldoztam, föladtam neki a szent kenetet, lefeküdt, és 2 perc múlva meghalt. Akkor, amikor ezt láttam, ott ijedtem be, szaladgáltam, ugye ez a ivókuttal szembeni házban volt, a 6. emeleten, hogy jöjjön valaki orvos, 1 orvos se volt, hát ünnepelt mindenki. Jött 2 nővér, aztán rohantam át a másik épületbe, hogy jöjjön valaki, természetesen orvos nem tudott jönni, mert mondta, hogy majd akkor a sofőrnek szólunk, hogy vigyen engem át. Aztán én visszaszaladtam gyalogosan, orvos nem jött, természetesen. Akkor még egyszer visszaszaladtam, hogy miért nem jön már egy orvos. Akkor az volt a kifogás, hogy a sofőr még nem ébredt föl, aki áthozza őt oda. De hát addigra Laurusz atya már meghalt, mire másodszorra visszaszaladtam, akkor már nem élt. És ott volt 2 nővér, akik közül az egyik hívő ember volt, a másik nem. És amikor meghalt, akkor egy borzasztóan ronda mondatot mondott egy 3. ember, aki oda bejött, ami körülbelül azt jelenti, hogy na végre ezzel kihalt az irgalmas rend. Nem így mondta. És akkor ott imádkozgattunk, és amikor jöttek érte egy 2 óra múlva a halott szállítók, akkor láttam, hogy Laurusz atya keze így be van szorítva, a jobb keze, és megfogtam a kezét, és kinyitottam az ujjait, és egy feszület volt. Egy pici kis, ilyen 10 centis feszület volt a kezében, azt szorította. Én azt gondolom, hogy ezen a mai estén, amikor az ő halála évfordulójára emlékezünk, és őrá emlékezünk, köszönjük meg az ő elkötelezett életét, köszönjük meg ezt az egészen titokzatos halálát, azért általában nem így halnak meg az emberek. Fölkelni, oda menni a másikhoz, bejelent egy légy szíves, gyóntas meg, mert meghalok, és utána 10 perc múlva halott volt. Ezek, akár mondhatom azt is, kegyelmi halálok, Isten ajándékának veheti az ember. Csak egy ember volt, akit ismerek, aki ugyanígy halt meg, a Fidél atya, a kapucinus Fidél atya, ő is este felé elköszönt mindenkitől, a testvéreitől is mondta, hogy éjszaka meg fogok halni, holnap már ne jöjjetek. Így is történt. Éjszaka 3-4 óra fele, és bevacsorázott, jó ízűen, és 3-4 óra környékén meghalt. Azt szokták mondani, amilyen az élete, olyan a halála. Köszönjük meg Laurusz atya életét, köszönjük meg Laurusz atya halálát, és meg vagyok arról győződve, hogy az ő érdemszerző élete és halála nagy hasznunkra van. Függetlenül attól, hogy egyetlen kórházi dolgozó sincs itt. Sajnos fájdalmasan tapasztaljuk ezt is, hogy vannak elég sokan nagyon nagyszerű, becsületes emberek,
de valahogy a kórházunkban, a dolgozók között, de valahogy azt látom, hogy külön áldozatot azért, hogy ez az eszmeiség is fennmaradjon, szinte nem tapasztal az ember. Nem kis erőfeszítésekbe tellik, hogy valahogy mindezek ellenére mégis úgy legyen jelen ez az intézmény a betegek szolgálatában, hogy valamiképpen mégiscsak kitűnik. Lehet, hogy az előző rendtársaknak az áldozata van még jelen ebben, Laurus atyának az élete és áldozata, ki tudja. Valójában emberi magyarázat nincs rá. Mi is imádkozunk ebben a szentmisében azért, hogy isteni kegyelem támogassa, segítse ezt az intézetet és a betegápoló irgalmas rendmunkálkodását.
Mindenható Istenünk, a most bemutatott áldozat által lakozzék mindig bennünk a megtestesült ige, akit Szent János apostol hirdetett, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Istennek kegyelme.